szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
Jó estét kívánok hallgatóinknak, ez a szószátjár műsora, vár ez már a szignálból is kiderült, gondolom. Én Kálmán László vagyok, és a mai műsor egy kicsit kivételesen alakul, mert volt egy meghívott vendégünk, aki hirtelen megbetegedett. Ő Arató László lett volna, a Magyar Tanárok Egyesületének az elnöke és vezető tanár. Megpróbáljuk a jövő héten pótolni. Ez egy érdekes műsor lesz, majd egy tankönyvről, egy új tankönyvről fog szólni. De most őt nélkülözni vagyok kénytelen, de ami egyébként még kivételessé teszi a dolgot, az, hogy Nádasdy Ádám sincs. Ő nem is volt tervezve, mert elutazott. Úgyhogy egyedül ülnék a stúdióban, ha nem lenne itt velem a műsorszerkesztője, Sugár Ági.
Köszöntöm. Szia. A hallgatókkal, hello!
A műsort egyébként Bence Johnny készíti, és így most a kívülállóként, a néphangjaként lesz velem az Ági. És nagyon számítok rá, hogy a józanság útjára terel, hogyha nagyon elmennék szakma irányba. Hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni, méghozzá előre szeretném venni azokat, amik közvetlenül az előző műsorok egyikére reagálnak, egyikére másikára, és arról, ahhoz tesznek kiegészítést, vagy arról azzal kapcsolatban tesznek fel kérdést. Valamilyen Attila, akinek a vezetéknevét nem értettem a telefonban, egy kiegészítést fűzött az Esperantóról szóló műsorunkról. Egyébként annak nagyon nagy visszhangja volt, hogy volt, csináltunk egy műsort az Esperantóról, és természetesen az esperantisták a saját oldalukon is hosszan beszélgettek erről a közösségi médiában, a közösségi oldalon, és persze nagyon hiányoltak egy csomó minden, de hát egy ilyen műsorban nem fér bele olyan nagyon sok. Hát így is végigbeszéltük, tehát nyilván nem fogunk tudni minden részletről beszélni, és bizony egy pár pontatlanságra is felhívták a figyelmünket. Itt például ez az egyik telefonon is megkeresett minket, ez az egyik szakértő, ez az Attila nevű. Horváth Krisztiánt szeretnék kijavítani, mert Esperanto Ifjúsági Világkongresszus igenis volt nem is olyan régen, 2008-ban is. Szerinte egyáltalán nem szűnt meg az eszperantistáknak az aktivitása.
Hát igen, most leszállóákban, vagy fölfelé mennek, vagy stagnálhatóan.
Mi próbáltuk ezt megkérdezni Horváth Krisztiántól, és egy kicsit tanástalan volt. Én úgy látom, ahogy nézem az ő aktivitásukat például az interneten, hogy azért elég aktívak, de nyilván ez egy szűk csoport.
Pár ember is tud aktív lenni.
Igen, de nagyon aktívak.
Tehát 2008 elég régen volt, nem?
Hát az elég régen volt, de előtte meg 1999-ben volt, tehát lehet, hogy ez ilyen eleve ilyen nagyon ritkán megrendezett esemény. De minden esetre megy a maga útján, azt állítja a betelefonáló. Hát nem kell aggódnunk, hogy ez elhal ez a mozgalom. Én nem is aggódtam, ez van. Azután Kocsis Katalin nevű hallgatónk három kérdést is föltett, sőt négyet is az előző műsorokhoz kapcsolódva. Én ezt nagyon helyeslem, én bátorítom is a hallgatóinkat, hogy reagáljanak nyugodtan arra, ami itt elhangzik. Az első megjegyzése a lévénnel kapcsolatos, hogy két műsorral ezelőtt volt talán, hogy az előző műsorban, arról beszélgetünk Nádasdy Ádámmal, hogy a lévén az átalakult ilyen kötőszóvá. Holott eredetileg az ugye a létigének a egyik igeneve volt, tehát régen olyat lehetett mondani, hogy lévén a nyelvészek tudósok, tehát hogy az a, mivel a nyelvészek tudósok, itt van egy létige, voltak, lesznek, vannak, ennek az igeneve, tehát lévén itt igazából egy igenév, de újabban elterjedt úgy is, hogy lévén a nyelvészek is tudományos munkát végeznek, amikor a lévén nem egy ige alak, hiszen már benne van az, hogy végeznek, és a lévén az elején csak annyit jelent, hogy mivel. Tehát egy magyarul egy kötőszói szerepet kapott. Nos, a hallgatónk azt mondja, hogy ő azt gondolja, hogy ezek egyformák, mert szerinte az elsőben is névszói állítmány van, ugye ezt mondtam én is, a nyelvészek tudósok, ez egy névszói állítmány. Mert a múlt ideje az elsőnek, lévén a nyelvészek is tudósok voltak. Tehát ő azt mondja, hogy már abban, hogy lévén a nyelvészek is tudósok, abban is kötőszó szerepet játszik a lévén. De most tulajdonképpen ezzel ugyanazt mondtuk mi is, hogy pontosan azért terjedt el ez a kötőszói használata, mert sok ilyen mondat létezik, sok ilyen mondat hangzott el, amiben létige van, és a lévén ott van az elején, vagy akár nem az elején, és ebből önállósult ilyen kötőszói funkcióvá. Tehát az világos, amit ő mond, hogy... hogy az első mondatot kétféleképpen is fel lehet fogni, innen terjedt el ez a másik használata. Aztán azt is kérdezni, hogy hogyan tudnánk a lévént múlt időbe tenni, természetesen nem tudjuk. Lett lévén ez vagy nem létezik, vagy régies, vagy kihalt. De nem is szoktunk igeneveket múlt időbe tenni, tehát tulajdonképpen ezzel nincs is baj. Nyilván a mai használatában már lehet múlt idejű mondattal használni, lévén a nyelvészek is tudományos munkát végeztek. Akármilyen furcsa, ez ma már simán elhangzik. Aztán egy másik megjegyzése, szintén az is több műsorral ezelőtt volt, azt hiszem az optimálissal kapcsolatos beszélgetés. Azt mondja nagyon helyesen, és szerintem mi is pont ezt mondtuk, hogy a mai magyar nyelven az optimális már annyit jelent, hogy a lehetőségekhez képest, a feltételekhez képest a legmegfelelőbb. Tehát nem azt jelenti, nem egy felső fok, nem azt jelenti, hogy a legjobb és kész, hanem benne van valahogy az, hogy a feltételekhez képest, és ezért van az, hogy fokozva is használják, optimálisabb, stb. Ő azt szokta mondani, hogy a leginkább optimális, de szerintem az már majdnem mindegy, hogy legoptimálisabbat mondunk, vagy optimálisabbat, vagy pedig így körülírjuk, hogy inkább optimális.
Azért érdekes, mert én szinte kizárólag erre a típusú használatra emlékszem, ami ma is.
Igen. Csak a műveltebb hallgatóink, meg általában a műveltebb magyarok, akik tudnak valamennyit latinul, vagy ismerik ennek a szónak az eredetét, azok tudják, hogy az optimus szó az a latinban egy felsőfokú alak, és a jónak a kivételes felsőfoka, tehát a bonusz szónak a kivételes.
Mikor használták így a hétköznapi nyelvben vajon?
Jó kérdés. Tehát volt egy olyan időszak a magyarban, amikor ezt nem lehetett fokozni, és kizárólag azt jelentette, hogy legnagyobb. Én ezt nehezen lehetne utána nézni, de fölírom magamnak, hogy megnézzem. Ugye vannak olyan korpuszok a magyar nyelvről, ahol a nyomtatott szövegek a legrégebbiektől kezdve megvannak, és ott meg lehet nézni, csak kérdés, hogy kiderül a szövegből, hogy milyen értelemben használják. Aztán szintén Kocsis Katalin tesz egy megjegyzést a slang szó használatával kapcsolatban, amire mi azt mondtuk a múltkori műsorban, hogy a slang azt jelenti tulajdonképpen, hogy a fiatalok laza nyelvhasználata. Erre szokták a nyelvészek használni. Ő azt mondja, hogy szoktuk használni szakmai tolva a nyelv, szakmai zsargon értelemben is. Úgyhogy azt mondja, hogy szakmai slang.
Igen, abszolút.
Így van, szokták az emberek így használni, csak mi a szakmánk miatt, meg mert ez egy ismeretterjesztő műsor, mi megpróbáltuk a hallgatókkal megismertetni azt, hogy a nyelvészek használják ezt a szót. A nyelvészek szigorúan megkülönböztetik a zsargont a slangtől, meg van még egy harmadik kicsit hasonló kategória, a tolvány nyelv, amit argónak szoktak hívni.
Az is használatban van? Még így elválasztva?
Igen. A slang az általában a beszélt, kollokviális nyelvnek a leglazább rétege, amit tipikusan a fiatalok használnak informális helyzetekben. Ezzel szemben a zsargon az egy szakmának, vagy egy rétegnek, vagy egy szűk csoportnak a saját nyelvhasználata.
És ha azon belül
az orvosi zsargon, vagy
ilyesmi. Igen, és ha azon belül egy lazább változatot használsz, például a filmes szakmában biztos, hogy van olyan szakmai szleng, amikor egy szakifejezést oldottabban, lazábban.
Hát ezt nem tudom, hogy erre van-e külön szó. Értem én, hogy mit akar kifejezni ez, hogy szakmai szleng, de a szlenget az úgy foglalt a nyelvészetben, hogy a szlenget mire használják.
És ez borzasztó is hallani nektek, nyelvészeknek, amikor valaki így mondja?
Nem, mi nem is javítottunk ki senkit, csak elmondtuk a műsorban, hogy mit jelent az, hogy szleng. És akkor még egy kérdés Kocsis Katalintól, megint egy olyan szóval kapcsolatban, ami a műsorunkban előkerült, és ez az oltogat. Itt az Ágival már a műsor előtt végeztünk némi kutatásokat ezzel kapcsolatban, tehát ugye ma van egy olyan értelme az olt igének, különböző igekötőkkel, meg különböző továbbképzést képzett formában, mint például az oltogat. Van egy olyan használata, hogy cikiz, éget, valami kellemetlen módon, szóban valami kellemetlenséget okoz, ugye, ha nagyon általánosan akarom megfogalmazni, sok mindenre használják, és arra vonatkozik a kérdése Kocsis Katalinnak, hogy miből eredhet ez a szó. Mi a múltkori műsorban mondtunk valami hipotéziseket erről, ő neki az a kérdése, hogy nem lehet-e köze a mészoltáshoz ennek az oltásnak, de én nem nagyon hiszem.
Nem hiszem, főleg nem a mai fiatalok körében.
Én hiszem, hogy tudják, hogy nem ennyire közismert tevékenység a mészoltása, külön érdekes, hogy mészoltást még hívják oltásnak, de szerintem ott valami...
Hát ahogy a növényeket is
igen, hogy összekeverik valamivel, amitől ugye aznak megváltozik a természete, de ez a modern használat az oltnak szerintem nem ehhez van közel. Megkérdeztünk fiatalokat.
És egyformát mondtak, és pedig nem beszéltek
mondták,
össze.
Egybehangzóan, nem is ismerik egymást szerintem, egybehangzóan azt mondták, hogy ez a tűzoltással függ össze. Mesél, de hogy van ez?
Hogy van, aki úgy használja, hogy leolt, és van, aki úgy, hogy beolt, és mind a kettő ugyan cikizés, tehát arról szól, hogy állj le, fejezd be, ne okoskodj, ne mondd tovább. És ez a tűzoltással, a villanyleoltásával, a dolog befejezésével, a lejáratással és a cikizéssel együtt azt jelenti, hogy fejezd be.
Így van. Tehát az illetőt lekapcsoljuk, valahogy megpróbáljuk lekapcsolni. Az én fiacskám, akit megkérdeztem, ő azt mondta, hogy ezt eredetileg akkor használták, mikor valaki indulatoskodott. Ugye? Valami, ugye az indulat és a tűz az sok nyelven és a gondolkodásunkban valamilyen módon összefügg. Azt te tudod, hogy miért? Nem tudom. Van valami lélektani alapjáról. Sokat írtak már egyébként, hogy ezek a metaforák, ezek miből származnak, hogy az indulattal azt miért a hévvel, meg a tűzzel szoktuk összepárosítani. Szóval a lényeg az, hogy olyan eredetileg akkor használták, hogyha az egyik gyerek indulatoskodott,
igen,
és a másik megpróbálta megfékezni ezt az indulatát, tehát leoltotta, mintha egy lángot, fellángolást az ember megpróbálna elfolytani.
Vagy pedig akár a hallgató szempontjából túl pezseg, túl burjánsz, túl lobog,
igen,
azon,
igen,
ami hallható, ami hallgatható, ami elviselhető, ezért aztán beléfolytják, lefolytják.
Lefolytják. És az az érdekes, hogy ennek a szónak ebben a rövid, mármint ennek a használatának ebben a rövid életében, mert ez egy néhány éves, igen, szó lehet, tehát egy 10 éves maximum, nem tudom megbecsülni, már jelentésváltozáson ment keresztül, mert ebben az elfolyt, elhallgattat értelmétől eljutottunk odáig, hogy bármilyen módon cikiz, éget, kellemetlenül szól be neki. Szóval érdekes, hogy ennyire gyorsan változnak a jelentések, hogy ez a, főleg ebben a rétegben egyébként, a szleng rétegben ott pláne gyorsan változnak, hogy már amióta megszületett, már átment valami jelentésváltozáson. Jó, hát akkor ezeket a friss reakciókra ezeket tudjuk mondani, és akkor elővettem néhány régebbi kérdést is, amik esetleg érdekesek. Itt van például egy olyan kérdés, meg kell mondanom, hogy én ebben egy kicsit tanástalan vagyok, de majd talán az Ági segít, hogy mi van, mi itt a helyzet. Jobbágy Tibor nevű hallgatónk, aki szokott rendszeresen kérdezni, Lejter Jakabnak minősíti a következőt. Nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, mi ez a Lejter Jakab. Ugye a félrefordításnak a hagyományos neve, az olyan félrefordításnak főleg, ami valami nagyon vicces eredményre vezet, és valami óriási félreértésből fakad, és abból származik ez a név, ugye, hogy valaki állítólag, vagy ez csak esetleg egy irodalmi műben talán Karintitól származik, vagy tényleg megtörtént ez, hogy valaki a Jákob lajtorjáját, Jákob létráját, Jákob Slajter, azt úgy fordította le, hogy Lejter Jakab, mintha egy személynek a neve lenne.
Igen, ez egy sztori, amit tartozik hozzá. Igen,
de a pontos eredetét nem tudom, de mindegy, nem is erről van szó. A kérdés a következő. Az unásig ismert mondat a kockázatok és mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ha eltekintünk attól, hogy a kockázatok és mellékhatások tekintetében nehézkes, amihez bőven elég lett volna az, hogy a kockázatokról és a mellékhatásokról, ez csak egy mellék gondolata volt Jobbágy Tibornak, hogy miért használnak mindig ilyen bonyolult megfogalmazást, hogy tekintetében, mikor azt is mondhatnák, hogy rólről.
Azért, mert ettől a dolog még távolabb van, és még tiszteletre méltóbb annak, aki felhasználó. Ahogy az orvosi nyelv is az. Távol van tőlünk, nem értjük, ettől aztán tiszteletet parancsoló. Nem?
Igen, csak ez nagyon a nagy közönséghez szól, tehát itt felesleges lenne tiszta. Jó, igen, világos. Én azon csodálkozom, hogy ez reklámszövegekben szokott lenni.
Mert Bifidus Essendisis, meg az a rengeteg szakkreált műszakszó, az szintén erről szól, hogy attól hatékonyabb és hatásosabb,
igen, de nekem van egy olyan
gyanúm,
hogy mivel ezt a reklámok végére kötelező jelleggel be kell rakni, valószínűleg megvan nekik adva szó szerint, hogy ezt kell ott elmondaniuk.
Az biztos.
Mert különben lerövidítenék, hiszen a reklámnál minden
az biztos, hogy
előírás. Töredék másodperc számít. Uh-huh. És valahogy a jogászok találhatták ezt ki, akik előírták a reklámozóknak. De megint csak nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, ennél nagyobb baj van ezzel a mondattal, mondja Jobbágy Tibor, mintha a gyógyszerhez mellékelt betegtájékoztató egyenértékű volna az orvos és vagy a gyógyszerész véleményével, tanácsaival. Tehát neki az a problémája, hogy miért van vagy betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelős egy gyógyszerészét. És azért mondja, hogy Leiter Jakab, hogy miért lenne ez Leiter Jakab, ez egy furcsa jogi megfogalmazás, és az, hogy ott vagy van, az vagy furcsa, vagy nem furcsa, azt nem tudom. Ő neki azt tűnt fel, hogy németül ott ezen a helyen és van. Tehát most fel fogom olvasni, a gyengébb idegzetűek vigyázzanak, mert nagyon rossz utok németül, és nem tudok rendesen jól olvasni németül. Azt mondja, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Tehát nem oder, hanem und.
Hanem und, tehát és kérdezze meg orvosát, vagy ugye eleve feltételezi Jobbágy Tibor, hogy ezt németből fordították le ezt az instrukciót, vagy ezt a figyelmeztetést, vagy felszólítást. Nem vagyok benne biztos. Hát tényleg nagyon hasonlít a két szöveg, de nem biztos, hogy ez fordítás eredménye. Nyilván a jogászok, akik ezt megfogalmazták, ismerik a más országoknak a jogát, és tudják, hogy ezt szokták előírni.
Hát lehet, hogy azt lehet megnézni, hogy honnan jön a legtöbb gyógyszer külföldről, a külföldi hát, járvány gyógyszer. Lehet, hogy német nyelvterületről.
De semmiképp sem Leiter Jakab, mert a Leiter Jakab az olyan óriási félreértéseken alapul, mint a Jakobs Leiter és a Leiter Jakab. Most az undot nem lehet úgy félreérteni, hogy vagy legalábbis nem egy ilyen vicces félrefordítás. Itt vagy az van, hogy tényleg magyarul azt gondolták, hogy nem kéne ilyen szigorúnak lenni, hogy mind a kettőt, a betegtájékoztatót is, meg az orvost is meg kell kérdezni, vagy meg kell nézni, hanem gyengébbre akarták venni, hogy vagy pedig függetlenül fogalmazták meg a németektől, vagy megnézték több országnak a törvénykezését, és hol így van, hol úgy.
Én a legeslegelsőre tippelnék, hogy könnyíteni akartak mégis, csak hát mi orvoshoz is menjen el, meg még silabizálja is.
Igen. Na most Jobbágy Tibor azt mondja, hogy a német a tartalmira korrekt, ez megy évek, én nem vagyok ebben biztos, tehát hogy ő miből ítéli meg azt, hogy az, csak az a korrekt, hogy...
Hát látnunk kéne, hogy megy ez a spanyol nyelvterületen, vagy francia nyelvterületen.
Hát igen, erre nem volt energiám, hogy ezt megnézzem, még nem is találom ennyire fontosnak a dolgot. A fontos az, hogy ez szerintem nem nyelvi ügy. Itt nem hiszem, hogy félrefordítással állunk szemben, hanem szerintem vagy egy más koncepcióról, vagy máshonnan vették át ezt a szöveget, és nem pont a németektől. Én nem hiszem, hogy egyszerűen félrefordították. Egyébként én a magyart életszerűbbnek tartom, mert nem fog mindenki minden egyes vény nélkül kapható gyógyszerért elmenni az orvosához, és megkérdezni, hogy azt hogy kell használni. Szerintem ez teljesen felesleges.
Hát, hogy eleve kap az orvostól instrukciót, amikor a betegségről beszélgetnek, vagy javasol szert.
No, van egy másik kérdés, ami hát inkább társadalmi jellegű, mint nyelvi. Az előző sem volt igazán nyelvi, de ez itt végképp nem nyelvi szerintem. Szlávnics László nevű hallgatónk kérdezte. És a következő a kérdése. Nem értem, miért kezdték el az utóbbi időkben a politikusok és a hivatalos beszélők használni a magyar emberek kifejezést a magyarok helyett. Kikről lehet ilyen esetben szó, ha nem emberekről? A magyar lovakról, a magyar pillangókról, vagy a magyar turulmadarakról? Mitől több a magyar emberek az egyszerű magyaroknál? Azt mondja, hogy ugyanakkor nem sosem találkozott olyannal, hogy francia embereket, angol embereket, belga vagy pakisztáni embereket mondtak volna. Önnek nem bizarr ez a jelenség? Nem arról van szó, hogy az úgynevezett politikai elit, már az elit jelző önmagában is megérne egy misét, nem jelző, de és nem misét, de talán egyszer beszélgethetünk róla. Itt is hazudik, és olyan látszatot akar kelteni a nyelvhasználattal, hogy ő mennyire megbecsüli az állampolgárokat. A kérdés az, hogy én teljesen tanástalan vagyok, nem tudom, hogy miért tették ezt, és hogy tényleg a megbecsülést akarja kifejezni, hogy mit
gondolsz? Nem, a polgárt akarta eltörölni. Az állampolgárt akarta kiterjeszteni. Egyfelől ugye egy csomó új szót, kifejezést vezettek azért be, és a polgár az a városi
ember. Mert ez a Fidesz kormányzás.
Én szerintem a Fidesz a polgárt, azt nem tekinti a használatban adekvátnak. Tehát ő ezt meg akarta változtatni. Itt nem polgárok vannak.
Mert nagyon sokáig ugye állandóan polgárokról beszélt, igen. Át is nevezték a pártot Fidesz Magyar Polgári Pártra, ugye? Ami
igen,
korábban
így
csak
van.
Simán Fidesz
így
volt. Van. És utána valamikor a 2000-es évek vége felé, tehát azt nem szerintem még a kormányra kerülésük előtt lehetett ez, vagy már a 2000-es évek elején. Tehát volt egy időszak, amikor elkezdték a polgárhasználatát megszüntetni.
Így van, és azt váltotta és fel akkor, az emberek. És akkor az tették. Emberek. Még volt is egy ilyen poén, ami akkoriban divatban volt.
Az emberek, az nem ugyanez, mert itt a magyar emberekről van szó.
De azt mondta, hogy ez ugyanannak a következménye? Igen, szerintem azzal függ össze. Igen, mindenkihez szólunk, nem csak a városi értelmiséghez, nem csak a gondolkodó polgárokhoz, akik műveltek és tanultak, hanem a mindenkihez. Aha. Az emberek, az emberekhez.
De a magyarok az nem elég erre? Hát a magyarok is annyira átfogó, az is mindenki, abban is mindenki beletartozik.
De le akarták cserélni ezt, hogy polgárok. Ki akarták
igen, de arra is kicserélték volna. Szerintem magyarok.
Nem, én csak gondolom ezt, lehet, hogy nem így van, de valahogy ez a feltűnően alakult így. Meg kell egy saját, különbejáratú szóhasználat, értem. Ami az övék.
Tehát leült valami kis bizottság, és elgondolkoztak, hogy mi legyen. Mondjuk azt, hogy honfitársaink, vagy mondjuk azt, hogy polgártársaink, az nem jó, mert az túlságosan, ugye, az nagyon kapcsolódik a liberális demokráciához, igen. Hanem akkor találjunk ki valami mást, és akkor azt mondták, hogy legyen az egyszerűen az emberek.
Igen. És ennek a része, ennek a következménye.
Tehát akkor itt nem általában a politikai elitről van szó. Egyébként én mástól is hallottam már, nem csak a fideszes politikusoktól. Tehát ez nem tudom, hogy így fertőze.
Hát persze, ez vagy... nagyon könnyen elterjed át, mert ha valaki nem gondolja
túl sokat
végig.
Hallották, vagy... nem gondoltak bele, hogy ez egy...
És már mindennapos használat.
Én például most a napokban hallottam valamelyik momentumos vezető. Többször is mondta, hogy a magyar emberek. De most ez szándékos vagy nem szándékos, ezt nem tudom. Tehát nem igaz az, hogy az elit általában a politikai elit használja, ahogy Slavnics László írta, vagy mondta, hanem ez kifejezetten az egyik pártnak a saját különbejáratú szóhasználata.
Ami lehetséges, hogy most már megy, terjed.
És akkor az ő feltételezése, hogy ez nagyobb megbecsülést akar sugallni, ezzel mi nem értünk egyet.
Mindenki felé megbecsülést
mert
akar sugallni.
Mert olyan látszatot akar kelteni, hogy megbecsülő az állampolgárokat. Nem ez, szerinted nem ez a tartalma, hanem inkább az, hogy mindenkit bele akar érteni.
Meg, hogy a sajátjuk, hogy ők alkották, hogy ez a mi terminológiánknak a része, ezzel is eltöröljük a liberális demokrácia által szívesen és gyakran használt az elmúlt. Régen ugye használták az elvtársat, aztán lett a polgárság, demokrácia. Hát a polgárságot erősíteni, a szélesebb polgárságot...
A polgár az egy óriási találmány volt különben, a polgár mint szóhasználat, mert az akkoriban még a 90-es években, még akik emlékeztek a rendszerváltás előtt, a polgár milyen megbélyegző jelző, vagy szó volt.
Így van. Főnébben. Aztán fordult a kocka, és aztán igen. Ezt is el akarjuk felejteni, ami történt az elmúlt 20-25 évben.
Értem.
Gondolom.
Értem. Mondjuk az érdekes, hogy nem egy új kifejezést találtak, hanem egy ilyen semmit mondani. Ugye azért tűnik fel nagyon sok embernek, vagy nagyon sokaknak, most már nem is mondom, hogy ember, nagyon sokaknak, hogy milyen furcsa ez, mert hogy nem alkottak egy újat, hanem egy teljesen semmit mondó szót használnak állandóan.
De ezt mindenki érti.
Magyar emberek. Jó, de azt nem, egyébként nem vagyok benne biztos, hogy mindenki azt veszi ki belőle, amit most te mondasz, hogy ebből ez azért van, mert mindenki beleértünk, de abban igazad van, hogy aki rányomja a pecsétjét azzal, hogy ő kezdi el használni, annak aztán ez a védjegyévé válik, és ezt a politikusok meg a reklám szakemberek állandóan csinálják. Itt csak azt lehet javasolni, hogy akik ellenzéké, vagy akik az ellenfelei, vagy versenytársai ezeknek, aztuk ne vegyék át ezeket a védjegyeket, mert azzal csak megzavarják a választókat.
Én például hallottam már olyat is, és ez a másik oldalra igaz, hogy akik túlságosan ezt az irányt képviselik, tehát azokra meg azt mondják, hogy ők a magyariak. Ezt hallottad már?
Nem, magyariak.
A nagy magyarokra azt mondják, hogy a magyariak. Nem hallottad még? Én már nem is egyszer.
Ezt majd meg fogom nézni
Hát a magyaroknál is magyarabb.
Jé. Meg fogom nézni az interneten a keresővel, hogy ezt mikor és kik használják. Jó, most itt az ideje annak, hogy egy kis szünetet tartsunk, és egy pár perc múlva visszatérünk. Sugár Ágival ülök a stúdióban, én Kálmán László vagyok, és azonnal jövünk vissza.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti
Nádasdy Ádám és Kálmán László segítségével hétről hétre megbeszéljük nyelvi ügyeinket, bajainkat. Önöket mi érdekelné? Hívják a műsor üzenetrögzítő számát és mondják el. 0630 183 7007.
Jó estét kívánok ismét, én Kálmán László vagyok, Sugár Ágival ülök itt a stúdióban, aki egyébként a műsor szerkesztője.
Köszöntöm a hallgatókat, azokat, akik most kapcsolódtak
igen,
esetleg.
Igen, és a jó estét persze nem vonatkozik azokra, akik nem este hallgatják. Ugye a mai világban már bármikor lehet ezeket a műsorokat hallgatni, fönt van az archívumban, stb. Ismétlik vasárnap délelőtt. Hallgatói kérdésekkel foglalkozunk ma, és Sugár Ágit arra kérem, hogy úgy kontrolláljon meg, mondja mindig a véleményét. Jött egy olyan kérdés, amit többen is föltettek, én most Kiskel Gyula megfogalmazom, bocsánat, elnéztem, Lugosi Ákos és Dan Wood, két ember is megkérdezte ugyanezt, de azt hiszem közben egy harmadik kérdés is ugyanehhez kapcsolódott, nem tudom miért pont most jutott eszükbe nyáron ez a probléma. Mivel magyarázható, hogy egyes helységnevek ragozása eltérő? Sok esetben a ba-be-ban-ben ragozást alkalmazzuk, viszont léteznek ra-re, illetve on-en-ön végződésűek is. Tehát következőkre gondol. Budapestre, de Egerbe, Miskolcra, de Pozsonyba, Szegedre, de Komáromba, Pécsre, de Bécsbe megyek. De ugyanez van akkor, hogyha nem oda irányul valami, hanem ott van a helyszínen, akkor is ugye Budapesten, de Egerben, Miskolcon, de Pozsonyban, Szegeden, de Komáromban, Pécsen, de Bécsben.
És akkor van még a Pécsett is
hát
például.
Hát van az a régi, igen, ez egy régies helyhatározó rag, ez a Tés, ami egy csomó helynévnél még él. Volt egy tanítványom, aki ezt meg is kutatta, hogy milyen helyneveknél, olyanoknál is, amikre nem is gondolunk, még esetleg előfordul. De ezt most tegyük félre, jó, hogy azt mikor használjuk, és mikor nem használjuk, az kihaló félben van, és ahelyett mindig lehet mást is használni. Tehát az igaz az, hogy van Pécsett, de a pécsiek is mondják azt, hogy Pécsen, sőt, ma már talán inkább azt mondják. Tehát nem úgy van, hogyha létezik a Pécsett alak, akkor a Pécsen az igen, már nem, igen, nem is létezne, ezek együtt léteznek. De a fogas kérdés az az, ugye először is következetesek vagyunk olyan szempontból, hogy amit rarevel használunk, annál az onenön a helyhatározói rag, tehát olyan nincs, ahol keveredik ez a kettő. Tehát mindig vagy rare és onenön van egy helységnévnél, vagy babe és banben. Tehát legalább ez a kettő nem keveredik, ez nagyon jó hír egyébként, mert akkor még nehezebb lenne megtanulni. És teljesen önkényesnek tűnik, hogy mikor melyik van, illetve van egy nagy szabály, amit meg lehet figyelni, hogy a külföld és a belföld az másképpen, azt másképpen kezeljük. Tehát külföldi városoknál mindig banben van, egyöntetően. Tehát Párizsban, Bonnban, Bécsben, nem tudom, akármilyen város nevet mondom.
És mi a megfejtés? Izgalommal várom.
Nincs egy egyértelmű megfejtés, hogy akkor most a belföldiekre szorítkozzam, majd egyébként erre vissza kéne térni, hogy mi az, hogy belföldi. A belföldiekre szorítkozva van néhány furcsa szabályszerűség, és van rengeteg érthetetlen kivétel. A furcsa szabályszerűség például az, hogy ha a szó, ez a helységnév úgynevezett nazális másolangzóra, tehát magyarul m, n, ny, más rangzóra végződik, akkor mindig banben és babe van. Hát ez egyértelműen így van. Tehát Sopronban, Pozsonyban, mondjuk egy emmeset is, Nagybajomban, tehát bármi Debrecenben és így tovább. Ez teljesen egyértelmű szabály. Hogyha nőre, möre vagy nőre végződik, akkor mindig babe banben. Ez egy hangtani része. Nagyon érdekes különben, hogy nagyon sok olyan szabályszerűség van az összes nyelvben, a magyarban is, aminek van néha ilyen hangtani oka, de ugyanakkor máskor meg nem hangtani oka van. De ez a hangtani része a dolognak, ezt ennyit el tudunk mondani, hogy a mönöny végződések azok mindig banbenesek. Aztán vannak ilyen egész furcsa tendenciák, hogy az erre végződőek is szeretnek babesek lenni, de az már sokkal kevésbé általános, tehát Győrben ezt kivételnek is tekinthetjük, de ez nagyon sok, feltűnően sok rörre végződő ilyen kivételes. Egerben, Győrben. De sok erres meg nem ilyen, tehát nem lehet azt mondani, hogy ugye Monoron szerintem, és nem Bonorban.
De én például a vidéken hallottam olyasmit, hogy ott például azt mondják, hogy nem a hegyre megyek, hanem a hegybe megyek. Nem sátor alja új helyre megyek, vagy hanem sátor alja új helybe megyek.
Na ez a másik. Tehát, hogy állapodjunk meg abban, hogy az alapeset az, hogy onnan, ugye? Tehát Szegeden, Budapesten, ez a belföldi városoknál érdekes módon az onnan az alapeset, külföldi városoknál bandben. Ez zavarja meg, ez a sok különböző kivételes dolog. Egyrészt ez a hangtani kivétel, hogy mönnönnyőre végződik, igen, akkor mégsem onnan. A másik, amit mondasz, hogy sokszor a helyiek úgy mondják, hogy babe, és mi ezt esetleg nem is tudjuk. Tehát én időnként megdöbbenek, amikor például én kisvárdai környékektől mindig azt mondom, hogy Kisvárdába, holott én magamtól biztos azt mondanám, hogy Kisvárdára, mert ott valahogy ez a szokás, de még az is lehet, hogy a másik is, és alak is létezik. Ezek teljesen kivételesek, nem tudjuk megmondani. Mondtam, hogy az R-eseknél például gyakori a bandbenes, tehát kivételes ragozás, amikor volt ez a szörnyű katasztrófa, a Vörösiszap katasztrófa, akkor nagyon vicces volt, hogy hát vicces. Ebben a kontextusban nehéz ezt mondani, de mégiscsak a tévében ugye lehetett, mindig tudósítottak, és sokszor volt az, hogy a szalag címben ott volt, hogy Kolontáron ez vagy az történt, Devecseren ez vagy az történt, és közben aki beszélt a képernyőn, aki odavalósi volt, Kolontárban és Devecserben következetesen ezt mondták. De ezek is R-végűek, és úgy tűnik, hogy a helyiek ott is bandbent használnak. Tehát teljesen váratlanul és kivételesen bizonyos helyekre bandbent mondanak, nem tudjuk, hogy miért. Kisvárdában, Csíkszeredában.
És szintén. Ez még általuk is követhetetlen szinte, hát még egy külföldi által ismerek olyat, aki 40 éve él Magyarországon, remekül beszél magyarul, ez képtelen megtanulni, tehát mindig így, hibásan, igen, mindig következetlenül, maga számára is következetlenül.
Hát ez nagyon nehéz dolog ezt megjegyezni. Na most a Csíkszeredában azt azért mondtam direkt, mert kivételes, mert Csíkszeredán kéne, hogy legyen, vagy a Kisvárdán, és mégis én tudom, hogy ott bandbennel mondják. De vajon belföldinek számít egy Csíkszereda, ugye? Mert a határokon most jelenleg kívül van, bár nem volt mindig kívül. Na az az érdekes, hogy ami a történelmi Magyarországhoz tartozik, az belföldinek számít ennek a szabálynak a szempontjából. Tehát Kassán és nem Kassában. A Pozsony az nem jó példa, mert az Nyöre végződik, tehát az nem is, ott nem is lehetne, ugye? De Kolozsváron és nem Kolozsvárban, és így tovább. Tehát úgy tekintjük őket, mintha belföldi városok, igen, lennének. Aha. Ezt is még egyszerű megjegyezni, hogy a történelmi Magyarországra vonatkozik ez, amit belföldnek neveztem. Ami még egy kicsit színezi a képet, hogy akik a jelenlegi Magyarország határain kívül élnek, határokon túl. Ők néha furcsán néznek ezért egyébként, mikor ezt mondom, mert szerintem mi vagyunk a határokon túl, nem mindegy, hát innen néznek túl. Ők a saját országukon belül sokszor érvényesítik ezt az elvet, hogy ami belföldön van nekik, a jelenlegi határok szerint, ott onnan-önt használnak. Tehát a romániai magyaroktól nagyon gyakran hallok olyat, hogy Konstancán nyaraltunk, meg Ploiestin vannak. Uh-huh. Holott ugye nekünk az már egyértelműen külföld, történelmi Magyarországon is kívül van, mi egyértelműen azt mondanánk, hogy Konstancában, meg Ploiestiben, és ők mégis mondják azt, hogy Konstancán, Ploiestin, azért, mert ugye annak ellenére, hogy soha nem gondolkoztak nyilván rajta, és nem fogalmazták meg magukban ezt a szabályt, hogy belföld, külföld, mégiscsak érvényesítik automatikusan, csak éppen a mostani értelemben, a mostani határok értelmében. Jó, tehát ezt többen is kérdezték, és akkor összefoglalóan ez a nagy különbség, hogy belföld vagy külföld, a belföldiek onnan, a külföldiek bandben, plusz van ez a hangtani kis mellékszabály, hogy a nazálisra mönnönnyőre végződőek bandben elmennek, plusz vannak kivételek. Köbben ennyi a válasz, de ehhez kapcsolódik egy másik kérdés, most nem emlékszem, hogy melyik hallgató tett föl, ahol országokra vonatkozóan kérdezte ugyanezt, hogy tudnélik Franciaországban, Angliában, és így tovább, Németországban mindig bandbent használunk, de mégis azt mondjuk, hogy Magyarországon. Uh-huh. És ez nagyon érdekes, hogy mintha párhuzamos lenne ezzel, hiszen itt nem hangtani dologról nem lehet szó, hiszen országra végződő szavaknál is bandbent használunk, Franciaországban, ahogy Magyarország is országra végződik, tehát nem lehet se hangtani, se más ilyen nyelvi oka, itt csak az lehet, hogy a valahogy ami hazai, az onenön.
De például mondok más, Szeselen, nem Szeselben.
Szigetek külön. Nem kivétel, hanem ez egy részszabály, de most ez nagyon bonyolult kérdés. Ugye szigeteken, Fülöp-szigeteken is itt tovább, de tehát sziget az valamiért onenön, de vannak szigetek, amik önálló országok, és vannak szigetek, amik nem önálló országok. És ahol ami önálló ország, ott szerintem a banben is elmegy. Tehát én szerintem az, hogy Cipruson az biztos jó, mert a sziget, de szerintem a Ciprusban is elmegy, hogyha mint országról beszélünk róla, és nem mint földrajzi, mint szigetről.
Szeselben is elmenne?
Nem, mert az önálló ország, bocsánat, hogy? Műveletlen
igen,
vagyok.
Igen, önálló.
De például érdekes módon a Kuba, annak ennyire, hogy sziget, vagy több sziget, annak ennyire az csak azt mondjuk, hogy Kubában, és nem mondjuk azt, hogy Kubán szerintem.
Igen.
És a Japánra sem mondjuk azt, hogy Japánon, csak azt, hogy Japánban. Tehát azok a szigetek, amik szigetországok, amik önálló országot alkotnak, ott szerintem a banben az alap...
Akkor lehet, hogy Szeselnél az lehet a magyarázat, hogy viszonylag későn vívta ki a függetlenségét?
Hát, vagy egyszerűen nincs.
Valamikor, ha jól tudom, a 70-es években, igen. Vagy nincs, túl messze van.
Igen. Haitin, vagy Haitiben, ugye az is Szigetország.
Szerintem ott mind a kettőt használ. Én mind a kettőt hallottam volna Haitiben, vagy Haitin.
Nekem is mind a kettő jónak tűnik. Ezek ilyen, hát igen, amikor az egyik szabály ezt mondaná, a másik szabály meg azt mondaná, akkor sokszor az van, hogy mind a kettő lehetséges. Nem tudom, de amikor nem alkot országot egy sziget, akkor mindig onnan, ami nem alkot önálló, ugye Falkland szigeteken. Ja, most ott van a Fülöp-szigetek, ami országot alkot ugyan, de a nevében benne van az, hogy sziget. És ezért ott mindenképpen onnan-önt mondunk. Fülöp-szigetekben azt annak ellenére nem mondhatjuk, hogy ez egy önálló ország. Nagyon érdekes az egész. Tajvánon, ugye? Ott azért mondtam ezt a példát, mert az önálló országnak tekinti ugyan magát, de mások nem feltétlenül ismerik el önálló országnak.
Hát a Cipruson
de
is.
De Tajvánban, igen. Ciprusnak is elég furcsa helyzete van. Jó, térjünk rá egy másik kérdésre, szerintem ezt jó alaposan megtárgyaltuk. Urbán József, egy kicsit hosszan fogalmazza meg, de látni fogjuk, hogy ez tulajdonképpen viszonylag egyszerű kérdés, csak a választ nem tudom rá. Következőt kérdezi Urbán József. Tömeg vagy közösség? Nem tudom, műsoraikban korábban foglalkoztak ezzel a témakörrel, de e dilemma tisztázási igénye bizonyára nem csak bennem merült fel az utóbbi időben. Levelemhez csatolok egy rövid hanganyagot, ezt nem telefonon kérdeztem levélben, ami a Klubrádió tegnapi Megbeszéljük című műsorában hangzott el. A tegnapit nem úgy kell érteni, mert ezt régen kaptuk már ezt a kérdést, hanem valamikor régebben. A műsorvezető Dési János maga is szinte szégyelli, hogy a közösségi jelző helyett a tömeg szót használja, berögződésből fakadóan. Koromból adódóan nekem Dési Jánoshoz hasonlóan a tömegközlekedés kifejezés teljesen természetes, szemben a közösségi közlekedéssel, ami számomra kissé szokatlan, már-már túlzottan finomkodó. Ez a kifejezés az utóbbi 20 évben terjedt el, és mára már szinte kizárólagossá vált. Saját kutatásom szerint a közösségi közlekedés kifejezés a nyomtatott sajtóban 1997 körül kezdett megjelenni. Nagyon érdekes, hogy így kikutatta. Még csatol is hozzá egy illusztrációt. Az interneten pedig első alkalommal 1998-ban jelent meg. Tudom, hogy az angolban a public transport, az oroszban pedig az общественный transport, az elterjedt kifejezés régóta, és ezeknek való igaz inkább a közösségi szó felel meg a magyarban. Kicsit más a helyzet a tömegtájékoztatási eszközök esetében. Gondolhatnánk, hogy ebben az esetben is a tömeget a közösség váltaná fel, vagyis akkor közösségtájékoztatási eszközökről beszélhetnénk. De ez a kifejezés nem terjedt el. Ehelyett inkább a közösségi média fogalom ismeretes, ez azonban nem igazán felel meg a tömegtájékoztatási eszközöknek. És itt elmondja, hogy mit értünk közösségi médián. Nos, tehát az a kérdés, hogy végleg elfeledhetjük a tömeget, és helyette a közösséget kell mindig használnunk, vagy mi a helyzet?
Biztos, hogy ez 20-25 év, lehet, hogy akkor jelent meg, de hogy igazán általánossá, mint az elmúlt évtizedben vált volna ez a közösségi kifejezés.
Én nem figyeltem ezt, a közösségi közlekedés nekem már elég réginek tűnik.
Igen.
Én azon is csodálkoztam, hogy ilyen későn jelent meg először. De mit tudunk erre mondani? Én igazat adok neki feltétlenül abban, hogy ez egy új kifejezés, és igazat adok neki abban is, hogy a tömegközlekedés szó is indokolt volt, és valamiért leváltották közösségi közlekedésre, és természetesen abban is igazam, hogy más kifejezéseknél ez nem történt meg, például a tömegtájékoztatásnál.
Az is lehet,
mi lehet e mögött?
Az is lehet, hogy olyanok szólaltak meg rendszeresen bizonyos időszakban e tárgyban, akik ezt a finomkodást, ezt a választékosságot akarták sugalni, vagy képviselni. És ezért egész egyszerűen beszivárgott, elég sokszor jelent meg, a sajtó átvette, használta, egyszerűen csak egy ilyen periódus meghonosította.
És miért érzett finomkodónak azt, hogy közösségi közlekedés? Én teljesen semlegesnek érzem.
Igen, pedig ez nekem is stimmel, ez a finomkodás a tömegközlekedéssel szemben.
Aha, tehát nem a közösségi közlekedés finomkodó, hanem a tömeggel van valami probléma inkább, ugye?
Igen, nem tehát lehet, viszonyítva mindenki.
Hogy a tömegnek van egy kicsit pejoratív, egy kicsit rosszalló.
Hát meg kellemetlen, mellé. Igen, kellemetlen.
Ugye, mert a tömeg az olyan ijesztő valami.
Lehetséges, hogy egy ilyen pszichológiai motívum is volt a háttérben, hogy akkor elfogadottabb, jobban át tudjuk vinni az elképzeléseinket, a mondandónkat, könnyebben elfogadják akár a nehézségeket, vagy a hiányosságokat is az emberek, hogyha nem a tömeg, tehát tudattalanul is, hogyha nem a tömegnyomor jut eszébe róla, hanem igen, eleve a kifejezés is már.
Ugye lehet, hogy ott kéne kezdeni, hogy a tömeg az miért nyert egy ilyen rosszalló ízt, miért van az, hogy a tömeget azt valami rossz dolognak tekintjük. Ugyanis a tömeg ebben a szóban, meg egy csomó másik szóban, az csak azt jelenti, hogy sok ember. És nem jelent semmi pejoratívat, de valahogy az emberek hajlamosak így beleérezni, hogyha egyébként a tömeget valami negatív dolognak tartják, akkor hajlamosak máskor is beleérezni. Tehát például olyan szavakban, mint a tömegszerencsétlenség, ugye egyáltalán nem arról van szó, hogy ott a tömeget valami negatív módon állítanánk be, hát inkább sajnáljuk őket, vagy a tömegtájékoztatásnál egyáltalán nem arról van szó, hogy az valami degradáló a tájékoztatásra nézve, hanem csak tömeges. De mégis valamiért beleértették ezt a pejorat, ezt a rosszalló ízt, és ezért cserélték le, ezt mondod.
Hát talán azért is, mert a tömegközlekedésre valóban jellemző a kényelmetlenség. Aha, valóban jellemző a megoldatlanság, a rossz színvonalú szolgáltatás, a hőség, a büdös.
Értem. És a közösségre nem jellemző ez.
Nem sugallja, tehát értem. Eleve könnyebben, ugyanúgy jellemző, csak hogyha a szóhasználatban nincs benne, akkor talán finomabb.
Ja, és értem, amit most mondasz, az megmagyarázná, hogy a tömegtájékoztatásnál miért nem történt meg ugyanez, hiszen az újságokat olvasó, meg tévét néző emberek, azok nem alkotnak ilyen izzadságszagú, egymást lögdöső
egyfelől, meg másfelől pedig, hogyha a tömeg olvassa, akkor sokakhoz eljut, akkor a dolog hatékony, akkor éppen pozitív jelző a tömeg, mert sokakat megérint, sokakat érdekel.
Jó, hát ezt a közlekedésről is elmondhatnánk, hogy az jó, hogyha sok embert tudunk elszállítani innen-oda. Egyébként érdekes ez is, hogy amiket idéz a hallgatónk, Urmán József, azokban a nyelvekben, ugye például az angol public, az valójában nem közösségit jelent. Egyébként az angolban is kettős, mert a tömegtájékoztatást mass médiának hívják, tehát tömeges tájékoztatást, tömeges médiának. A közlekedést viszont nem hívják mass transportnak, hanem public transportnak. Tehát ott a public ugye nem közösségit jelent, hanem inkább nyilvánosnak lehetne fordítani, sőt a public az sok esetben az angolban azt jelenti, hogy hát állami szintű vagy ilyesmi, a public sector az az állami szektornak a megfelelő angolul. Na a lényeg az, hogy ők olyan szót használnak, ami a nyilvánosságra és az mindenki által való használhatóságra utal. A tömegközlekedésnek ugye nem az a lényege, hogy sok ember zsúfoljunk össze egy buszban, meg egy villamosban, ahogy te is mondod, hanem az, hogy bárki számára használható, elérhető. Egyébként mondjuk a taxi is bárki számára elérhető, szóval most lehet, hogy nem mondtam a legjobb meghatározást, de minden esetre a public transport az mindenképpen erre utal, hogy a nyilvános közlekedés mindenki által igénybe vehető közlekedési eszköz. A közös, a tömegtájékoztatás az pedig egyértelműen ugyanerre utal, tehát amikor nem címzetten kapunk meg valamilyen hírlevelet vagy ilyesmit, hanem olyasmit hallgatunk, vagy nézzünk, vagy olvasunk, ami mindenki számára egyaránt hozzáférhető. Ugye erről van szó?
Igen. Egyébként én nem tartom egyiket sem rossznak. Mind a kettő elfogadható számomra.
Szerintem a közösségi mintújítás az egy kicsit szerencsétlen volt. Hát én ugye nem, a nyelvet nem bírálni szoktuk, mert nincs nagyon értelme, de azt egy aktust, amikor valaki behoz egy új kifejezést, azt attól még lehet bírálni, hogy ez mennyire volt szerencsés. A közösségit én nem tartom jó ötletnek, azért is, amit a hallgatónk elmond. Ja, mondjad.
Hát, hogy ez a hivatalos, de szerintem nem is használjuk a hétköznapokban.
A közösségi közlekedést.
Igen, ezt mi egymás között gondolod? Egymás között ti beszélgetek? Senki nem használja.
Ez a hivatalos elnevezése, mondjuk úgy.
Igen. Ez nem ment át a hétköznapi használatba.
Nem is fog szerintem, mert hosszú is egyébként.
Igen.
És én mondjuk a tömegközlekedéssel használom, hanem azt mondom, hogy BKV vagy volán, vagy ilyesmi. Vagy vonat. De igen, szóval miért nem szeretem ezt a közösséget, vagy miért nem találom szerencsés újításnak ezt a közösségit? Azért, amit a hallgatónk is mond a közösségi médiáról, hogy ez mást jelent, a közösségi média az pont nem azt jelenti, hogy mindenki által használt, hanem hogy van egy kisebb közösség, amelyik használja.
Például a kerületi tévék.
Például a kerületi tévék, azokat ilyen joggal nevezhetnénk közösségi médiának, vagy egy olyan internetes felületet, ahol azok feliratkoznak sokan, de mégiscsak egy közösség használja. És a közösségi közlekedés, ha most történne meg ez az újítás, most vezetné be valaki, akkor nekem az jutna róla eszembe, hogy ez valamilyen kisebb, a társadalomnak egy kisebb részére terjed ki, és nem is nagyon érteném, hogy akkor mit jelent, de én szerintem a tömegközlekedés ez egy nagyon jó kis kifejezés, mert tényleg azt fejezi ki, hogy nagy mennyiségben szállítja az embereket, ezért nem tartozik be a taxi, mert a taxi is ugyanúgy nyilvános, és bárki igénybe veheti, de nem tömegesen. Tehát szerintem semmi baj nem volt a tömegközlekedéssel, és amit a hallgatónk úgy fogalmaz meg, hogy finomkodás, amit te is megerősítettél, én pedig azt mondtam, hogy a tömegszónak a kerüléséről van inkább szó. Ez a kettő nagyjából ugyanaz, de
igaz,
tehát nem a közösségi, a finomkodó, hanem a tömeg az valamiért megbélyegzett szó.
Igen, igen.
Egyébként...
De nem ment át, látod, hogy nem ment át, mégsem.
Thomas Mannnak van egy olyan idézete, csak nem tudom, hogy honnan, hol, talán a Dr. Faustusban, vagy nem tudom most pontosan megmondani, hogy hol írta, hogy azt mondja, elég a tömeget népnek nevezni ahhoz, hogy a leggonoszabb dolgokra lehessen őket rávenni. Tehát ő is a tömeg szót ebben a pályán, ugye a tömeget népnek nevezzük, akkor bármire rá lehet venni. Ebben a megfogalmazáson látszik, hogy a tömeg már abban az időben is valami kellemetlen dologgal asszociálódott, és ezt látták bele a tömegközlekedés szóba.
Igen, a tömegnyomor, szoktuk ezt a kifejezést például használni kellemetlen helyzetekre, amikor tülekednek az emberek valamiért. Tehát a tömeghez kapcsolódnak ilyen kellemetlen, kényelmetlen felhangok.
Igen, talán, hogyha nem közösségi, hanem közös lett volna az újítás, azt talán jobban az nekem jobban tetszett volna, közelebb áll ehhez az angolhoz és a publichoz, vagy az orosz megfelelőjéhez, abszisztvennéhez.
Igen, közös közlekedés, igen. Igen.
Tehát amiben osztozunk, amit együtt használunk, és akkor a közösségének ez a zavaró volt, ahogy az egy-egy közösséghez tartozna, az akkor kevésbé érvényesülne. Hát nagyon szépen köszönöm, itt olyan kérdésekről beszélgettünk főleg, amik nem is annyira nyelvi természetűek, hanem a társadalmi életünkhöz kapcsolódnak, mert itt az, hogy miért használják azt, hogy magyar emberek, meg mi a baj a tömegközlekedés szóval, ez szerintem nem is annyira nyelvi dolog, mint talán lélektani, vagy tömeglélektani, ilyen szó is van. Társadalom lélektani. Köszönöm szépen a részvételedet. Sugár Ágival voltunk a stúdióban, én Kálmán László vagyok, és a jövő héten remélem, hogy Arató Lászlóval, vagy ha nem, akkor Nádasdy Ádámmal mindenképpen találkozunk a Szószátjárban. Viszont hallásra.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsorát hallották.
Kár, hogy a magyar